Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szentigét, amelyet Anya Szent Egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 11. vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 18. fejezetében a 9. verstől a következőképpen. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta Jézus. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint az a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Kedves testvéreim, ha össze szeretnénk írni azt a négy evangélium alapján, hogy Jézus milyen bűnöket ostorozott leginkább, és kik ellen beszélt a legtöbbet, akkor egy egész érdekes kimutatást tudnánk készíteni. Próbáljuk meg felidézni, hogy Jézus hányszor beszélt a római katonák ellen. Hányszor beszélt Jézus a vámszedők ellen. Hányszor beszélt Jézus a paráznák ellen. Nagyon-nagyon kevésszer. És ez nem jelenti azt, hogy Jézus ne tartotta volna rossznak akár ezeket a bűnöket, vagy amit ezek az emberek elkövettek, de ha megnézzük a Szentírást, akkor Jézus 80%-ban, ha valakik ellen beszélt, azok mindig a képmutató farizeusok voltak. Nem pusztán a farizeusok, mert farizeusnak lenni egy nagyon komoly és nagyon Istennek tetsző dolog volt, de képmutatóvá váltak, és a képmutatás ellen beszélt Jézus nagyon-nagyon sokat. Jézus nem az akkori kor pogányai ellen beszélt, akik nagyon sok Istenben hittek, és nem is a kor ateistái ellen, hanem a templomba járó emberek ellen. Azok ellen az emberek ellen szólalt fel nagyon sokszor, akik látszólag nagyon sok mindent megtartottak, ott voltak minden Isten tiszteleten, nagyon sokat adakoztak, sok mindent tettek, de valami baj mégis volt velük. És ha Jézus számára ez ennyire fontos volt, akkor meggyőződésem, hogy fontosnak lenni a mi számunkra is, hogy megértsük, hogy mi a baj a képmutatással. Csak teljesség igénye nélkül hadd olvassak fel néhány Jézusi mondatot a farizeusokkal kapcsolatba. De jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be, és akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok, ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek, és ha azzá lett, a gyehenna fiaivá teszitek őket, kétszer te inkább magatoknál. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vattok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden utálatossággal rakva. Éppen így ti is kívülről igaznak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vattok képmutatással és törvénytelenséggel. Látszik, hogy Jézus nagyon keményen beszélt. Egyetlen más bűn sincs, amivel ennyire keményen szembeszállt volna Jézus a hétköznapi életben. És a mai alkalommal arról szeretnék szólni, hogy miért ilyen nagy bűn a képmutatás. A hátam mögött látok talán 4 pontot is. Azért gond a képmutatás, mert hitelromboló, mert gátolja a missziót, mert sebeket okoz, és azért, mert romboló hatással van egy közösség életére is. Nézzük meg most ezeket sorban. Az első, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a képmutatás hitel romboló. Az elmúlt héten a szószéken jutott eszembe egy példa, ami azóta nekem nagyon megtetszett. Ez a példa pedig arról szólt, hogy elmeséltem, hogy a női 100 méteres síkfutásnak az egyik versenyét, amikor néztem, akkor az be lehetett tekinteni, hát nem az öltözőbe, hanem egy ilyen várakozó szobába, és amikor ott mindenki nagyon készült, rakta föl a rajtszámait, akkor az egyik futó elővett egy rúst, és szépen kirúzsozta magát. És arról beszéltem akkor, hogy igazából ennek semmi értelme nem volt, mert ettől nem lett egy picit se gyorsabb. Egy tizeddel nem futotta gyorsabban a 100 métert, ebbe biztos vagyok. Mi az, ami mégis történt? Miért tartotta mégis fontosnak? Mert szebb lett. A keresztény ember, amikor a képmutatás állarcát fölveszi magára, akkor hát gyorsabb biztos nem lesz. Jobb se. Kedvesebb se, türelmesebb sem, csak látszólag szebb. És nem csak látszólag, hanem tényleg szebb. De a rúzs alatt az embernek ugyanolyan marad a szája. Lehet, hogy csókosabbra tudja rajzolni, ehhez nem értek, kozmetikus van közöttünk, hogy ez, de lehet szépen szép szájakat varázsolni, de alapból ugyanolyan marad. A smink alatt az ember arca ugyanolyan marad. Megmondom őszintén, volt időszak, amikor nagyon sok piros pöcs nőtt az orromon, még nekem is van ilyen rúzszerű sminkem, vagy bekenem, és akkor olyan bőrszínű lesz, nem látszik annyira, de attól még ott van alatta. Elárulom, hogy már prédikáltam is így kisminkelve, azért nem semmi. De értjük a lényeget. Azt mondja Jézus, hogy azért akarunk képmutatók lenni, mert szebbek akarunk lenni. Mert szebbek akarunk lenni az Isten szemében. Mert nem hisszük el azt, hogy az Isten kegyelme, ami megtart minket, hanem azt gondoljuk, hogy a mi cselekedeteink, és ha ezek nem elég szépek, akkor megpróbáljuk szebbé varázsolni. Jézus azért tartja katasztrófának ezt, mert nem az igazi képet mutatja. Néhány napja láttam egy ilyen kis, mostanában ilyen nagy divat TikTok, meg egyebek, majd többet fogok idézni belőle, amikor egy hölgy beszélt, most teljesen mindegy miről. És utána megjelent egy másik interjúja, ahol teljesen máshogy nézett ki. És ebben a másikban elmondta, hogy igen, filtert használtam, mert hát nagyon fáradt voltam meg egyébek, de nem így nézek ki. És nem mondom azt, hogy csalódás volt, mert a természetes szépséget jobban szeretem a nagyon összesminkeltnél, de egy teljesen más nő nézett rám. És hányan vannak, akik látnak egy keresztény embert, hogy ő mekkora keresztény, erről beszél, és egyszer csak leesik az állarc, és hitelét veszti, és a probléma az az, hogy hitelét veszti nem csak az ember, hanem sajnos az emberek általánosítanak ezért az egész kereszténység. Nagyon sok embertől, ha megkérdeznénk, hogy itt van ez a példázat, a mai kereszténység, az szerinted melyik a kettő közül, a farizeus vagy a vámszedő? Akkor nagyon sokan azt mondanák, hogy a farizeus. És éppen ezért mondom azt, hogy a képmutatás hitelromboló. És hadd mondjak egy nagyon-nagyon fontos dolgot. A képmutatás nélküli élet, ezt nagyon jegyezzük meg, az nem bűntelen élet. Az egy bűnös élet, ahol még az embernek a bűneit is lehet látni, de még azt is hitelesen tudja hordozni, és hitelesen tud bocsánatot is kérni. És egy jön elő Dávid királynak a tragédiája. Hogy Dávid nem hitte el azt, hogy az Istennek a kegyelme az van olyan nagy, hogy ezt a rettenetes bűnt is megbocsátsa, inkább fölrakta magára jó királynak a képét az egész nép előtt, és azt gondolta, hogy így lesz jó az Isten előtt is. Csak Isten látta, hogy mi van az egész mögött. És így hiteltelenné vált maga a király is, és az az ügy is, amit képviselt, erről majd mindjárt fogok szólni. Egyszer, amikor egy ateista emberrel beszélgettem hasonló témákról, akkor a következőt mondtam neki. Én úgy látom, hogy az egyháznak a jelen pillanatban egy ellenfele van, és ez nem az ateizmus, nem is feltétlenül azok az emberek, akik különböző érdekes megnyitókat tesznek olimpia végére, kíváncsi leszek, milyen lesz most a végén, az eleje az érdekes volt, de nem ez a fő ellenségünk. A fő ellenségünk nem kívül van, hanem a hitüket meg nem élt képmutató kereszténységbe beletorzult emberek, akik a külső szemlélők számára egy nagyon idegen világot mutatnak be. És nagyon sokszor meg lehet érteni azokat az embereket, akik látnak egy képmutató keresztényt, belelátnak az életébe, a hétköznapjaiba, és utána az egész kereszténységgel szembe mennek. Már a sokszor politikai jelszóvá, kegyes frázissá vált a keresztény kifejezés. Megkérdezik, igen, keresztény vagyok, de milyen az életed? Láttam egy másik ilyen kis videót is, oda mentek 10 fiatalemberhez, megkérdezték, mi a vallásod? Keresztény vagyok, keresztény vagyok, keresztény vagyok, így gyorsan be voltak vágva. Oda mentek másik 10-hez, ez volt a kérdés, mi a vallásuk? Muszlim vagyok, muszlim vagyok, muszlim vagyok, muszlim vagyok. Utána jött a következő kérdés, tudnál-e egy igét mondani a Bibliából? Sajnos nem, nem, nem. Muszlimokat megkérdezték, tudnál-e egy igét mondani a Koránból? És egymás után recsitáltak szövegeket. És tudom, hogy ez egy összevágott dolog, és nem feltétlenül így van ez az egész. De sokszor, amikor azt mondja valaki, hogy keresztény vagy, de megkérdezed, hogy mit jelent ez az életedbe, mennyivel kevésbé részegetsz le keresztény fiatalként akár egy szombati buliba, vagy bárhol máshol, akkor kiderül, hogy nincs mögötte semmi. És azok az emberek, akik ezt látják, azok számára hiteltelenné válik ez az egész. És nagyon nehéz utána visszanyerni a hitelességet. A mi ellenségünk az éppen a képmutató, elfásult, közönyös, sokszor hatalmi álmokat kergető kereszténység. És éppen ezért mondom azt, hogy a kereszténység az gátolja a missziót. Hogyan tud így az ember misszionálni? És itt van két példa, hogy egyik újra idehozhatom Dávidnak a példáját, nagyon hosszú történet, és nagyon nehéz az egésznek a vége, hogy miért történik ez a büntetés. Most hadd hivatkozzak arra, hogy mivel indokolja Isten a büntetést. Azt mondja Isten Dávidnak, hogy azért kapsz büntetést, mert okot adtál az Úr ellenségeinek, hogy őt káromolják. Ez a bűnöd. Hogy az ellenségeid, akik nem az élő Istenben hisznek, rád nézve azt mondják, hogy milyen ez a nép, milyen ez a király, milyen ez az Isten. És káromolják az Isten. És mennyire hasonló az, amit Pál apostol mond a rómaiaknak, akik 20-30 év, vagy lehet, hogy csak egy évtized kereszténység után próbálják megélni a hitüket, és azt mondja Pál nekik a római levél második fejezetébe, bizony miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között. Hogy lehet úgy misszionálni? Sokszor egy olyan közösségnek a tagjaként, vagy egy olyan lelkipásztorként, aki próbál tényleg Istennek tetsző életet élni, vagy ezen az úton járni a saját esendőségével, borzasztó nehéz szembe találkozni azzal, hogy mivel azonosítanak minket. És még egyszer mondom, ez az embereknek a korlátoltsága is, hogy általánosítanak, de borzasztó nehéz áttörni ezt a falat. Borzasztó nehéz áttörni azt a falat, ami azért nem véletlenül van ott az emberekben. Mi 2000 év alatt sok mindent tettünk, hogy ide legyünk helyezve. Sok mindent tettek a lelkészek is azért, hogy még a 90-es években a harmadik legnagyobb tekintélye járó szakma volt a lelkipásztor, ma már csak a 17. Ennek valami oka van, és nem csak az, hogy a világi emberek rosszul gondolkodnak, valamit elrontottunk. És ez akadályozza a missziót. Vas Albertnek van egy írás, az a cím, hogy adjátok vissza hegyeimet, nem tudom ki ismeri. Urak, akik a világ dolgait igazgatjátok, adjátok vissza a hegyeimet. Mert bármit is mondjanak a tudósok, a fiskálisok és katonák, azok az én hegyeim. És ezt kicsit átérve a mai témára, így fogalmaztam meg régen egyszer. Képmutató hölgyek és urak, akik a világ dolgait igazgatjátok, adjátok vissza a kereszténységet. Mert bármit is mondjanak a tudósok, a fiskálisok és a katonák, ez a szó, kereszténység az enyém. És hozzáteszem, bocsásd meg, Uram, azt is, amikor az én képmutatásom miatt káromoltak téged. A legnagyobb ellenségünk az éppen az ilyen beférkőzött farizeusok, akik miatt káromolják Isten nevét, és akik miatt nagyon nehéz a misszió munkáját végezni. Azok, akik önmagukat mások fölé állítják, akár a hitük mértéke, bőségesebb teológiai ismeretük, vagy több karizmájuk miatt. Azok, akik úgy gondolják, hogy azért, mert ők 8 órát dolgoztak a szöllőbe, többet érdemelnek Istentől, mint azok, akik a nap végén csatlakoztak hozzá. Azok, akik nem a hitükből fakadó szelídséggel és alázatossággal fordulnak a még nem keresztény emberek felé, hanem gőggel és szeretetlenséggel. És milyen jó látni a Szentírásban, hogy megvan ennek az ellenkezője is. Amikor emberek nem képmutatók voltak, hanem ránéztek a keresztényekre, és elég volt ennyit mondani, nézd, mennyire szeretik egymást. És hadd szóljak itt még éppen a képmutatásnak arról a részéről, és ami sebeket okoz akár az egyénbe, akár pedig egy közösségnek az életében. Ugye szó volt arról, hogy előttünk áll, inkább hagyj fogalmazok, hogy előttünk áll most két személy. Az egyik személy az a farizeus, aki ott van a templomba, a másikat pedig hadd hozzam ide, Nehémiás. Ha valaki volt most Biblia órán, vagy meghallgatta, akkor hallott, következőt hallott a Nehémiás könyvének 5. fejezetében. Nehémiás kiáll a nép elé, és egy brutális dicsekvést mond el. Azt mondja, ide figyeljetek, 12 éve vagyok helytartó. 12 év alatt nem vettem föl egy fillér fizetés sem. Sőt, minden nap egy ökröt és 6 juhot vágtam le a saját pénzemből, és 150 embert etettem. Sőt, nagyon odafigyeltem arra is, hogy a környezetemben se hatalmaskodjon senki, és ne éljen vissza. Ez egy nagyon komoly dolog. Egyrészt, amit ő megtesz, hogy uralkodóként nem szed be egy csomó pénzt. Aztán lehet, hogy vannak ilyen uralkodók, de a körülöttük lévőkön keresztül szépen gazdagodnak, azok szedik be a pénzt, ők meg nem, de azt mondja, én erre is figyeltem. És látszólag egy hatalmas dicsekvés. Miben különbözik attól, amikor kiáll a farizeus, és azt mondja, hogy Uram, kétszer böjtölök, tizedet adok mindenből, imádkozom, ugyanaz a dicsekvés. Látszólag. De valami nagyon különbözik. Úgy Nehémiás, amikor ezt elmondja, azt mondja, hogy Istenem, én mindezt azért teszem, mert hozzád tartozom, és nem tudok máshogy tenni. A farizeus pedig nem Istenre néz, hanem a másik emberre. És azt mondja, hogy köszönöm, hogy nem vagyok ilyen. Jól tudjuk, hogy Nehémiás korában, és erről szól a megelőző történet is, sokan nem ilyenek voltak. 40 sékelt szedtek be a saját eltartásukra, uzsorát szevetettek ki az emberekre, de Nehémiás nem állítja párhuzamba magát. Nem azt mondja, hogy köszönöm, hogy nem vagyok ilyenek, és én jobb vagyok. Azt mondja, Uram, én mindent köszönök neked, mert azért nem tettem, mert hozzád tartozom. És ezért okoz a képmutatás sebeket, mert mindig a másikon fog föllépkedni. Mindig a képmutató emberek az a cél, hogy a másikat letapossa, hogy ő értékesebbnek nézzen ki. És itt is ezzel találkozunk. És amíg Nehémiás egy inspiráló példa, addig a farizeus egy olyan ember, aki csak fájdalmat okozott. Nem tudjuk, hogy hallotta-e mindazt, amit ez az ember elmondott, a vámszedő. De bizonyára fájt neki, hogy így néznek rá. És hadd tegyek fel egy kérdést. Miért lett ilyen ez a farizeus? És ez eszmefuttatás. De nem csak a példázatról szól, nagyon sok ember ma, és nagyon sok farizeus akkor azért lett ilyen, amiről most szólni szeretnék. Mert benne élt egy közösségbe, ahol ezt várták el tőle. Mert lehet, hogy ez a farizeus, és nagyon sok farizeus akkor terheket hordozott. Nagyon sok farizeus akkor bizonytalan volt talán a saját hitébe. Talán elbizonytalanodott olyan történeteken, amit ma az oltár előtt hallottunk. Talán sok mindenben kérdései voltak, de nem mutathatta ki, és itt jön a közösségnek a szerepe. Mert a közösség azt mondta akkor, hogy milyen farizeus vagy te, milyen hívő vagy akkor te. Kételjeid vannak? Elkeseredsz? Akkor nem vagy jó, ma ezt a szót használják bizonyos körökben, ez elterjedt, megfelelő lelki állapotban. Nem megfelelő a te Isten kapcsolatod. És bele megy az ember, bele merevedik egy ilyen képmutatásba. És a zsidóságnál ez volt a tragédia, hogy nemzedékről nemzedékre így kellett élni. Nem adhatta igazán azt a gyötrődő önmagát egy ember. Nem mutathatta meg másoknak azt, hogy mi az ő problémája. És valahol bennünk is ott van mindez. Néhány héttel ezelőtt, ahogy most is, hogy a nyaralás miatt nagyon kevesen vagyunk, ez akkor érződött a Bibliaóra létszámán is, hárman voltunk. És az egyik testvér nagyon őszintén beszélt az életéről, gyermeke haláláról és egyéb dolgokról. És a végén hozzátett egy mondatot, ami azóta is ott van a szívemben, ezt a mondatot mondta, bocsássátok meg, hogy ennyire kiadtam magam nektek. Hányszor tudtuk ezt mondani? Vagy hányszor volt bennünk az, hogy annyira mondanám, de mit fognak szólni, hogy én ezzel küzdök? És én azt mondtam, hogy ez nagyon-nagyon jó, hogy olyan testvéri közösséget éltél meg, ahol elmerted mondani mindezt. Ahol elmerte azt is mondani, hogy borzasztó nehéz minden alkalommal rám néznie, mert 2 nappal később születtem, mint az ő gyermeke. És ugyanígy 52 éves lenne az ő fia is. És ezek őszinte nagyon mély dolgok. És amikor egy gyülekezet a képmutatásával, a merevségével, akár egy új testvér azt kényszeríti rá, hogy itt mindenki tökéletes, itt mindenki jó, nehogy kérdéseid legyenek, akkor bele kényszerítjük őt is a képmutatásba. És ez egy nagyon-nagyon rombol, és ezért mondom azt, hogy a képmutatásnak van egy ilyen öngerjesztő folyamata. És sajnos az ember, mire odáig ér, belemerevedik ebbe, már ő is így fog hozzáállni a következő kereső testvérhez. Nekünk pont az a célunk egy gyülekezetben, ne a képmutatást generáljuk, hanem segítsük egymást őszintének lenni. Legyen valóban az bennünk, ami ebben a hétnek az igéjében, hogy Isten az alázatosnak ellenáll, de kegyelmét adja nekünk. A gőgösnek ellenáll, és az alázatosnak kegyelmét adja. Hogy ezt tudja megélni ez az ember. És tudjátok, miért leszünk képmutató? Pontosan azért, mert meg akarunk felelni. Csak a keresztény ember, a képmutató keresztény embernek az a problémája, hogy nem az, hogy az ördögnek akar megfelelni, és nem is az, hogy a képmutatásnak akar megfelelni. A kettőnek egyszerre. A kettőnek egyszerre. És nem meri elengedni azt a kötelet, ami a képmutatáshoz köti, hogy én csak az Istennek akarok megfelelni. Nem mert elengedni Dávid sem a jó és igazságos és istenfélő királynak a hamis képét. És ez emiatt az Isten kapcsolata se volt őszinte. Kellett az, amikor jött Nátán, és mindezt megtett. És tudjátok, az az érdekes, hogy Dávidhoz, ha nem megy el Nátán, lehet, hogy így hal meg. És elment hozzá Nátán, ez egy rákényszerített bűnbánat volt, de ez a rákényszerített bűnbánat annyira őszinte és annyira mély volt, hogy Isten nem azt nézte, és nem azt mondta, hogy na Dávid, tehát ez így nem az igazi, hogy azért rád kellett, hogy szóljak. Hogy mégis Izrael legnagyobb királyai között van. Olykor lehet, hogy az Istennek ránk kell kényszeríteni a bűnbánatot, és megteszi. De azt is őszintének fogadja el. És annak is örül, ha ezt meg tudjuk tenni. Mi az üzenet? Az, hogy legyünk képmutatók. És most nem rontottam el. Legyünk képmutatók. Csak ne a ránk erőltetett képet mutassuk, ne azt a hamis képet mutassuk az emberek felé, azt a műképet, amit sokan szeretnének, és ami bár kényelmetlen, szorít, feszengünk benne, de hordanunk kell, hanem mutassunk egy másik arcot. Azt az arcot, amiről Reményik Sándor írt egy csodálatos verset, mindenkinek ajánlom, az a cím, hogy Isten arc. Egy Isten arc van eltemetve bennem, tán lételőtti létem emlékképe. Fölébe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképpen került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem, s most ásót, kapát, csákányt ragadok. Testvéreim, jertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem, antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő, s bár világszennye rakódott reája, nem nyugszom, még nem lesz reneszánsza. Nem nyugszom, és ne nyugodjatok meg addig, amíg nem tudjátok ezt az arcot felmutatni. Istennek azt az arcát, amit ő a megtérésünk által odaadott a mi életünkbe. Ez egy csodálatos arc. Ez egy olyan arc, amelyik tud sírni is, tud fájdalmat is hordozni, de tud nagyon-nagyon örülni is, és tud szeretettel odafordulni másokhoz. És nekem nagyon tetszik az, amikor azt kéri Reményik ebben a versben, a gyülekezet felé fordulva, hogy testvéreim, jertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Mennyire különleges az, hogy az elmúlt hetünknek a levelezéseinek a nagy része ásóról, kapáról, talicskáról szólt, hogy az új pavilonnak kiássuk az alapjait, hát ragadjunk így is ásót, kapát, csákánt és talicskát, meg a hétköznapi életben, a gyülekezet életében így is, hogy segítünk a másiknak, hogy ne kelljen képmutatónak lenni, hanem bár világszennye rakódott mindannyiunk életére, de legyen reneszánsza ennek az Isten arcnak. És néhány perc múlva pont az fog történni, ami a példázatban is. Azt olvassuk, hogy ott vannak az emberek a templomban, a farizeus, a vámszedő, lehet hangosan imádkozik, lehet halkan, de kinyílik az ajtó, mennek kifele, talán még beszélgetnek néhány farizeussal, vámszedővel, ismerőssel, és elindulnak haza. És mi is elindulunk haza. És milyen jó lenne, ha Jézus ránk nézve a következőt mondhatna el ennek a mai példázatnak az utolsó sorát. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Emez vagy Amaz? melyikek vagyunk mi. Azok, akik megértik Isten szavát, akik a saját életükbe és a környezetük életükbe ezt a képmutatás nélkül életet szeretnék megélni, akik elhiszik azt, hogy többet ér a bűnben oda menni és bocsánatot kérni, mint eltakarni, vagy úgy megyünk haza, mint itt a történetben a farizeus. Nagyon nem mindegy. Isten azt szeretné, hogy úgy menjünk haza, nem csak ma, hanem minden Isten tiszteleten, hogy átéljük az ő felszabadító kegyelmét, szeretetét, és így tudjuk élni az életünket. Azért jöttünk ezen a mai vasárnapon ide, hogy aki a jövő héten ránk néz, az Isten dicsőítse, és ne gyalázza őt. Amen. Imádkozzunk. Úr Istenünk, hisszük azt, hogy amikor veled találkozunk, akkor a te arcod lesz a mi arcunk is. És köszönjük, hogy te azt szeretnéd, hogy erre az arcra formálódjunk eginkább, és ezt az arcot mutassuk az embereknek. Bocsáss meg, hogy tényleg a világ szennye rakódott sokszor rá. Sokszor melyikre se vesszük, hogy milyen dolgok vagyunk, képmutatók, hogy hol nem vagyunk őszinték. Hol erőltetjük rá másra a képmutatást. Köszönjük, hogy te megtisztítasz és megszabadítasz minket. Mondjuk Istenünk, így kérjük, hogy ha most te ránk nézel, akkor a templom lépcsőn kimenve azt tud mondani, ez az ember most megigazulva ment haza, mert meghallotta az én igémet. Amen.